42. fejezet. Kato és Makro 10 nappal később egy durván ácsolt padon üldögéltek a Rutupiae rakpartjához kikötött kereskedelmi hajóval, az Aias-szal szemben, ami majd átviszi őket és a legátust Gezoriacumba, Gallia partjaihoz. Tunikába öltözve ücsörögtek az árnyékban, figyelve a kapitányt, aki parancsokat kiáltott a rakodóknak, hogy hordják ki a borszállítmányt a raktérből. A rabszolgák megtettek minden tőlük telhetőt, hogy eltörjék az egyik amforát, és így ingyen italhoz üssenek. A kapitány azonban sokszor szállított már ilyen rakományt, és megfenyegette embereit, hogy lenyúzza a bőrt a hátáról annak, aki eltöri valamelyik agyagedényt. Rekett hangja vetekedett a kikötő felett hulladékra lesve körözős sirályok rikoltásaival. Már több mint egy év telt el azóta, hogy utoljára a kikötőbe jártak. Kato optióként szolgált Makro centúriájában. Akkor még félénk volt és állandóan aggódott valami miatt, ráadásul kételkedett abban, hogy megéri a következő telet. Rutupiae akkor tájt csak egy hatalmas raktár volt, ahová a hadjárat első éveiben szüntelenül érkezett az élelmiszer, a felszerelés és az utánpótlás. A tengerhez vezető csatornán több száz hajó tolongott, várva a sorukra, hogy végre kiköthessenek a rakparton, ahol rabszolgák ezrei pakolták a Róma falánk hadigépezetének szánt élelmet. Azóta már kiépítettek egy előretolt hadállást a Tamesiszen feljebb, ahol Claudius császár csatlakozott a hadsereghez, mielőtt észak-kelet felé nyomulva legyőzték volna Karatakuszt Kamulodunum falainál. Rutupiae mostanában már csekély jelentőséggel bírt a hadsereg számára. A rakpart közelében immár jókora település nyújtózott nagyszámú civil lakossal. A cölöpfallal övezett hadi raktárak helyét közraktárak vették át, míg a hevenyészve kialakított fórumon bankárok és boltosok tömege kavargott a kereskedők bódéi körül, akik abban a reményben érkeztek Galliából, hogy új piacot szerezhetnek a birodalom áruinak. Nehéz elhinni, hogy mindez ilyen gyorsan történt, jegyezte meg Kato.
Hát nem csodálatos a haladás, vigyorodott el Makro. Még néhány év és ez a hely úgy fog kinézni, mintha mindig is Róma uralma alatt állt volna. Lehet, hogy jó hely lenne a nyugdíjba vonuláshoz.
Ezt komolyan mondod? Makro elgondolkodott egy pillanatig.
Á, nem. Az időjárás szar, az ital pedig, mint ahogy. Inkább egy szép kis birtokot szeretnék Campaniában. A nagybátyámnak van egy szőlőültetvénye Herculaneum közelében. Az lenne számomra az igazi nyugdíjazás. Egy csendes hely a tengerparton, ahol a legnagyobb veszélyt a romlott osztriga jelenti.
Kato kényszerítette magát, hogy elmosolyodjon. Makronak alig 10 éve volt hátra a katonai szolgálatból, míg neki még több mint 23 évet kellett a sasok szolgálatában töltenie. Feltéve, hogy megérik a nyugdíjazást. A harcoló alakulatok katonái közül ezt nem sokan érték meg. Ha nem az ellenség végez az emberrel, akkor a hadjáratok könyörtelen körülményei. Mindketten a településen túl elterülő földeket nézték arra gondolva, hogy talán sohasem látják többé e partokat. Kato végül megtört a csendet. Szerinted mi lesz velünk? Makro összeszorította a száját.
Gondolom, áthelyeznek egy másik légióba. Imádkozzunk, hogy egy csendes kis helyőrségbe kerüljünk. Lehetőleg Szíriába.
Makro szemei üvegessé váltak, ahogy képzeletbeli szolgálati helyéről ábrándozott.
Igen, Szíria. Jó lenne.
Kato tudta, hogy ez a boldog ábrándozás még eltart egy ideig, ezért odaintett egy arra járó borkereskedőnek, és mindkettőjüknek vett egy-egy kupa italt. A barnabőrű árus erőteljes görög kiejtéssel beszélt, és felmordult a két férfi csomagjaiból kilógó bádog csajkák láttán.
Katonák vagytok? Kato bolintott. A most jöttetek?
Kérdezte az árus reménykedve.
Megmutattátok a legjobb kocsmát és a legjobb helyet, ahol a legszebb lányok vannak?
Nem, épp indulni készülünk. Azon a hajón, biccentett Kato a bárka felé.
Az nagy kár. Manapság nem sok légionárust látni errefelé, ami nagyon rosszat tesz a üzletnek.
Az árus miközben kitöltötte az italokat, alaposan végigmérte a két katonát.
Tehát nem valami sérülés miatt szerelnek le titeket?
Áthelyeznek minket.
Ilyet most állok először. Elkészséges katonákat eleddig csak ide felé szállítottak. Hát szerencsések vagytok, hogy épségben hagyhatjátok el ezt a sziketet.
Mit nem mondasz? Az árus még egy utolsó próbát tett, hogy mutat nekik egy méltányos áru bordélyházat a sarkon túl, majd biztonságos utat kívánt nekik. Miután kirakották a borszállítmányt, a kereskedelmi hajó kapitánya Galliába szállítandó rakomány bepakolását felügyelte. Nagyrészt prém bálákat, de két jókora ketrecet is vittek, amelyek rácsai mögül néhány hatalmas termetű bozontos szőrű vadászkutya pislogott elő Kábán, miközben leengedték őket a raktérbe. Október közepén jártak, és bár a levegő hűvös volt, a kapitány arcán izzadság patakzott az erőfeszítéstől. Mikor észrevette a két rómait, türelmetlenül odaintette őket. Húzzuk ki magunkat, mondta Kátó. Várnak minket. Vállukra vetették a csomagjukat, végig sétáltak a rakparton, majd óvatosan felmentek a keskeny palló hídon, és leugrottak a fedélzetre.
Ne kapkodjatok, mondta a kapitány ingerülten. Nem, mintha a dagály idejére készen kellene állnunk, vagy valami.
Azt hiszem, sietős a dolga, kacsintott Makro a barátjára, miközben letette a csomagját és kinyújtóztatta a hátát.
Egyébként addig nem indulhatunk el, amíg a másik utas meg nem érkezik.
Nem,
fonta össze vaskos karjait a kapitány.
Ha jót akarsz magadnak, akkor nem. Senki sem fenyegethet engem a saját hajó fedélzetén. Főleg nem két bokorugró. Ha az a fickó nem érkezik meg a következő őrségváltásig, nélküle indulunk el.
Nem. Nem indulunk el a legátus nélkül, jelentette ki Makro határozottan. Kétlem, hogy örülne ennek.
Legátus, vonta fel a kapitány a szemöldökét.
Titus Flavius Vespasianus, a második légió, az Augusta egykori legátusa.
Ó, és mi nem bokorugrók vagyunk, pajtás, hanem centúriók.
Ó, centúriók?
A kapitány kíváncsi pillantást vetett Kátóra.
Mind a ketten?
Ó, igen.
Tehát ne okoz nekünk semmiféle kellemetlenséget, barátom.
A kapitány nem válaszolt, csak végigmérte őket, majd gyorsan megfordult és parancsokat kezdett kiabálni a legénységnek.
Ha, micsoda alak? Barbogta Makro.
Kíváncsi vagyok, mit tartja fel a legátust? Nézett végig Kátó rakparton. Hiszen csak a helyőrség parancsnokánál kellene tiszteletét tennie. Makro vállat vont.
Te is tudod, milyenek az ő társadalmi rendjébe tartozók? Nagyon összetartók. Alig, hanem éppen most mondják el egymásnak a római címüket.
Kátó hirtelen felkapta a fejét. Ott jön.
Akkor ennyit az elméletemről, zsörtölödött Makro. De legalább vitorlát bonthatunk, mielőtt még a kapitányt megütné a guta.
A centuriójéhoz hasonlóan a legátus is kevés csomaggal utazott. Az utazó ládáját már a fedélzetre vitték, a többi podgyászát pedig a későbbi évben hozzák majd utána, hogy aztán Rómában vegye át őket ismét. Arannyal szegett, sejem tunikát viselt, egyszerű ruházatot, ami mégis jól mutatta társadalmi rangját, ezért az emberek félreálltak az útjából, amint az Aiaszt keresve végig sétált a rakparton. Kátó odaintett neki, és sikerült felhívnia magára a legátus figyelmét. Néhány pillanattal később Vespasianus vas szegecsekkel megerősített saruja a hajó fedélzetén koppant. Kátó és Makro ösztönösen vigyázba álltak.
Péhenj! Vespasianus nyugtalannak tűnt. Épp most hallottam egy olyan hírt, ami bizonyára érdekelni fog titeket. Ma reggel futár érkezett a hadseregtől.
Makro megdörzsölt az állát.
De milyen hírt hozott, uram?
Karatakusz megszökött.
Ó, megszökött.
Makro hitetlenkedve megrázta a fejét.
Hogyan?
Úgy tűnik, a foglyok között verekedés tört ki az étel miatt. Ezért beküldtek közéjük néhány katonát, hogy elcsendesítsék őket. Mint kiderült, a verekedést megrendezték, a foglyok pedig abban a pillanatban megrohamozták a kaput, amint az kinyílt. Puszta kézzel rontottak rá az őrökre, több száz fogoly halt meg, de sikerült elérniük, hogy Karatakusz elmenekülhessen.
Mit szóltok a hűségükhöz?
Vespasianus Kátó felé fordult.
Te ismered őt? Szerinted mit fog most tenni?
Kátó vállat vont.
Nem tudom, uram, csak párszor beszéltem vele.
Folytatni fogja a harcot?
A fiatalember bólintott.
Igen, uram. Ő az a fajta, aki sohasem adja fel.
Inkább meghal sem, mint feladja.
Tehát még sincs vége, rázta meg a fejét Vespasianus szomorúan.
Mindazok után, ami történt, azt reméltem.
Nem fejezte be a mondatot, csak fáradt tekintettel a távolba nézett. Aztán lassú léptekkel a hajó elejébe sétált, és a korlátra támaszkodott. A két centurió egy pillanatig a legátust nézte, majd Makro végül megszólalt.
Elismeréssel kell adóznunk Karatakusznak. Soha sem adja fel.
Kátó bólintott.
De legalább volt olyan jó, és csak azután szökött meg, hogy learadtuk az elfogásáért járó dicsőséget,
jegyezte meg halkan. Makro elkerekedett szemekkel nézett a barátjára, aztán hangos nevetésben tört ki és meglapogatta Kátó vállát. A fiatalember arca összerezent a fájdalomtól. Mivel az utolsó utasa is beszállt, a kapitány parancsot adott, hogy lökjék el a hajót a parttól, majd két evezőt engedtek le a vízbe. A matrózok nekifeszültek a hosszú száraknak, és az Aias lassan kiért a csatorna vízére, maga mögött hagyva többi hajót. Ekkor az evezőket bevonták és kibontották a vitorlákat. A könnyű szellő kivitte őket a tengerre, ahol a szél lassan felerősödött, hasasra dagasztva a fővitorlát. Az orr fel alá bukdácsolt a hullámokon, Kátó és Makró a hajó hátuljába mentek, és a tatkorlátra támaszkodva az egyre távolodó partot nézték, míg végül Britanniának már csupán homályos körvonalai látszottak a láthatáron. Makró ekkor elvesztette érdeklődését a látvány iránt, és a főárbochoz sétált, megkérdezve néhány tengerészt, van-e kedvük kockázni egy kicsit. Kátó a korlátnál maradt, és azon tűnődött, vajon miért szomorítja el ennyire, hogy maga mögött hagyja el szigetet, ahol annyi fájdalomban volt része, ahol annyi mindent elvesztett, és ahol egy életre elég kegyetlenséget látott. Úgy vélte, egyre inkább meg kellene könnyebbülnie, amiért távozhat innen. Ehelyett különös ürességet érzett, mintha egy fontos része ott maradt volna a sziget partjain. Egy pillanattal később a bárka tatja felemelkedett, így Kátó még egy utolsó pillantást vethetett a távoli földre. Majd ahogy az Aias alábukott a hullám túloldalán, Britannia végleg eltűnt a szem elől. Kis idővel később Kátó érezte, hogy valaki odalép hozzá, ezért átpillantott a válla felett. Makró állt ott, a hajó fehér nyomdok vizét nézve.
Úgy tűnik, ezen a nyomorult bárkán senki sem készült fel arra, hogy egy centúrióval kockázzon.
Hibáztathatod őket ezért? Mosolyodott el Kátó.
Gondolom, te nem.
Nem.
Jó, rendben van.
Makró nem tudta elrejteni a csalódottságát.
Mén buslakodsz?
Kátó egy pillanatig a barátját nézte. Igazság szerint épp a jövőn kezdett gondolkodni. Azon, vajon mi fog történni velük most, hogy elhagyták a második légiót? A legátus azt ígérte nekik, pártfogásába veszi őket, miután visszatérnek Rómába. Hogy felhasználja a befolyását és kerít nekik egy-egy tisztséget valamelyik légió soraiban. Ám ez attól függ, lesz-e üres poszt. Jelenleg csak a Britanniában állomásozó csapatok viseltek hadat, ezért a birodalom többi részén elhelyezett légiók nem nagyon kerestek új centúriókat. A kilátás, hogy hónapokig a lábát kell lógatni a Rómában, ráadásul az egyre zsémbesebb Makró társaságában, nem tűnt túl vonzónak. Emellett csak remélhette, hogy ha eljön az idő, akkor barátjának az új légióban lehetősége nyílik egy kis igazi katonáskodásra, különben teljesen meg fog bolondulni. Csak gondolkodtam, mosolyodott el Kátó.
Miről?
Arról, hogy mi lesz most. Bárhogy is alakuljon, az elmúlt két évnél csak jobb lehet.
Úgy gondolod?
Fintorgott Makró.
Hidd el, vannak ennél sokkal rosszabb helyek is. Ráadásul, amilyen szerencsénk van, biztos lehetsz benne, hogy láthatunk majd néhányat közülük.
Kátó ismét átpillantott a tat fölött, és tekintete követte az Aias tova tűnő nyomát egészen a látóhatárig. Kíváncsi vagyok, vajon látjuk-e még valaha Britanniát? Makró megvonta széles vállait.
Őszintén szólva, fiú, attól tartok, nagyon is lehetséges. Vége.
Illetve, bocsánat, nem Makró hangján, vége.